A definíciója ennek az új terápiának, amelyik 21 néhány évre tekint vissza, azt úgy lehetne legkönnyebben megfogni, hogy a betegnek, a páciens sejtjeinek a genetikai módosításán alapuló terápia. Most én megpróbáltam felsorolni, hogy mit tekintünk, vagy mit tekint az irodalom klasszikus és nem klasszikus génterápiának. Minden esetre akkor beszélünk klasszikus génterápiáról, hogyha valami olyasmit juttatunk be a sejtbe, ami korábban nem volt benne, vagy hiányzott, vagy mi azt gondoljuk, hogy a gyógyulást tudjuk elősegíteni, hogy itt egy aktivitás meginduljon. A nem klasszikus esetben pedig éppen fordítva, valami olyan betegségnél, ami azért alakul ki, mert egy gén túlságosan aktív, vagy pedig valamit ki kell javítani, de nem egyszerűen egy új aktivitást bevinni, azt szokták nem klasszikus génterápiának nevezni. Igazán nagy jelentősége nincsen, mert ebben a klasszikusban, amikor bejuttatunk valamilyen olyan genetikai anyagot, amelyik plusz aktivitást kölcsönöz a testi sejteknek a gyógyulás érdekében, mi elsősorban arról fogunk beszélni, hogy ha hiányzik egy aktivitás, azt mi tudjuk pótolni. Hát mikor szokott egy enzimnek, vagy egy fehérjének az aktivitása hiányozni, hogy hívjuk azokat? Hát ezek a mendeli, vagy nem mendeli, de öröklődő genetikai betegségek. És én az előadás második részében ilyeneket fogok magukkal megbeszélni. Meg kell ugyanakkor mondjam, hogy különböző okoknál fogva, amiről majd, amikor odaérünk, egy kicsikét beszélünk, elég intenzív munka folyik azon a területen, hogy hogyan lehet genetikai anyag bejutatásával szelektíven megölni sejteket, akár úgy, hogy mozgósítjuk az immunrendszert, és úgy távolítjuk el ezeket a sejteket. Gondolom, ez nem kell nagy fantázia, hogy kitaláljuk, vagy kitalálják. Jöjjenek minél közelebb, hogy jól lássák. Nem kell nagy fantázia az, hogy ezek az eljárások általában tumorterápiánál jönnek szóba. Ebben az előadásban, amit én ma fogok tartani, ezek nem nagyon férnek bele, de a statisztikákban meg fogják látni, hogy ezek egyáltalán nem játszanak alárendelt szerepet. Amit előre kell bocsájtani, az egy jogi, etikai dolog, ami alapszabály a civilizált országokban, most hagyd mondjam így, az, hogy csak szomatikus sejteken lehet génterápiát végezni, tehát a csíravonalban a genetikai állomány megváltoztatása az a mai erkölcsi, etikai fölfogásunk, kulturális hagyományaink szerint tilos. A törvények szerint is tilos, persze. No, hát akkor egy picikét most nagyon-nagyon sematikusan megmutatnám, hogy néz az ki, amikor pótoljuk a hiányzó aktivitást. Ez nagyon-nagyon egyszerű, itt van az a genetikai betegségben szenvedő egyed, akinek ezek a, hát most itt az egyszerűség kedvéért betegsejteket írtunk, amelyikből hiányzik egy gén, ezt nevezzük X-nek, általánosság kedvéért, és valahogy egyszerűen betesszük ezt a gént, nem lesz egyszerű. Fél előadás arról fog szólni, hogy ez nem nagyon egyszerű. Főleg azért nem egyszerű, mert még a sejtbe bejutatni valami genetikai anyagot, az nem nagyon tanultak erről a korábbi előadásokban, expressziós vektorok és így tovább, transzdukció, transformáció, transfekció. Az még csak elmegy, de hogy pont azokba a sejtekbe, mondjuk egy tüdőbetegségnél a tüdőhám sejtekbe bejutatni, az egyáltalán nem triviális. De ha sikerül bejutatni ezt a gént és megnyilvánul, akkor helyreállítottuk a normál fenotípust, megemelkedett a hiányzó X nevű génnek a produktumának a szintje, és ezek a sejtek elkezdtek normálisan működni, ami szerencsés esetben meggyógyítja a beteget. Ugyancsak szerencsés, de talán nem annyira ideálisan szerencsés esetben legalább leállítja a betegség előrehaladását. Ez mind óriási dolog, mert ezek általában olyan betegségeknél fordulunk génterápiához, ahol másfajta terápiák még nem jönnek szóba. No, ez viszonylag egyszerű, tehát ez a génnek, illetve a géntermékének a pótlása genetikai anyagbejutatása segítségével. Erre technikailag nagyon hasonlít az, amikor meg akarunk ölni bizonyos sejteket, vagy úgy, hogy bejuttatjuk a megcélzott sejtekbe egy toxinnak a génjét, és az aztán kinyírja a sejteket, vagy úgy, hogy egy pro-drug génnek nevezett, ez nem, nekem nem olyan nagyon tetszik, mert ez nem egy szerencsés kifejezés, de visszatetszenek emlékezni 2 héttel ezelőtt, hogy ez a kifejezés már a knockout technikánál fölmerült. Ki foglalná nagyon röviden össze, hogy ott milyen gém volt, és milyen prodrog volt, és annak mi a lényege. No. Én már nem emlékszem rá. Én nekem olyan rövid a memóriám, én nem emlékszem 2 hete, de maguknak, aki itt volt, annak kellene emlékezni. Próbáljuk meg fölmelegíteni. Ugye egy ganciklovir nevű anyagot juttattunk akkor be negatív szelekció céljából őssejtekbe, transformált őssejtekbe, azért, hogy az az őssejt, amelyik egy olyan kinázgént tartalmaz, egy timidin kinázgént, amelyik át tudja alakítani ezt a ganciklovirt egy foszforilációval, egy olyan anyaggá, ami mérgezi a sejtre, ezért negatív szelekció áldozatává essenek a sejtek. Ezt tessenek megtanulni, mert most már tudom, ez lesz az egyik legnehezebb kérdés a vizsgán. Jó? Aki nem volt itt, az nézze meg a föltöltött anyagba, vagy az interneten, kérdezze meg a társaitól. Ez nagyon, nagyon klassz dolog, és tényleg például vírusellenes szerek, most ez nem tartozik a génterápiába, de vírusellenes szerek tudnak úgy működni, hogy csak azok a sejtek alakítják át a prodrogot, például ezt a ganciklovirt, egy aktív, toxikus anyaggá, amelyeket megfertőzött a vírus. Itt nem pont erről lenne szó, de az elv ugyanaz, egy olyan gént viszünk be, ami egy prodrogot, tehát egy elő anyagot, ami egyébként nem mérgező, átalakít egy mérgező droggá, és akkor kinyírjuk a sejteket. Ezek mind inkább elvi lehetőségek, ilyet nem olyan nagyon-nagyon sokat szoktak csinálni. Azt se szokták csinálni, hogy egy idegen antigént bevisznek, mondjuk tumorsejtekbe, ezt szokták. Az ott kifejeződik, és akkor antitesttel, vagy a saját, hát illetve akkor saját antitest termelődik a tumorsejtek ellen, és eltávolítja szerencsés esetben a szervezet a tumorsejteket. Bevihetünk citokin géneket, azokkal, hogy úgy mondjam, azokat persze a nem beteg sejtekbe visszük, azzal nem tudok más kifejezést használni, fölturbózzuk az immunrendszerét a páciensnek, és akkor esetleg a tumorsejteket jobban fölismeri az immunrendszer, és eltávolítja. Ezeket azért mondom csak ilyen vázlatosan, mert mi a génpótlás, genetikai betegség, meg génpótlásról szeretnék beszélni, azok a legjobban földolgozottak. Amikor egy génnek a úgynevezett gain of function mutáció, vagy egy tumornál egy olyan mutáció miatt egy gén túlműködése okozza a betegséget, vagy a rákos jelenséget, akkor azt nagyon jó, annak a működését nagyon jó lenne megakadályozni. Legtöbb ilyen fehérjére nincsen farmakológiailag egyszerűen megfogható specializált inhibitor. Biztos tanultak arról, hogy mondjuk tirozin kinázokra vannak ilyen inhibitorok, az elmúlt 15 év legnagyobb eredményei a rákkutatásban az, hogy különböző tirozin kináz inhibitorokkal meg tudnak állítani különféle osztódó sejteket, mármint hogy meg tudnak ölni. De a legtöbb olyan fehérje ellen, amelynek a túlműködése akár rákot, akár másfajta betegséget okoz, azok ellen nincsenek specifikus inhibitorok, viszont az úgynevezett antisense RNS-sel esélyünk van arra, hogy azt a specifikus gént meg tudjuk állítani, az expresszióját. Ha megállítjuk az expresszióját, akkor nem lesz jelen magas szinten, és a betegség is lelassul, meggyógyulhat a páciens. Ilyenkor ugye valamilyen antiszensz vagy másfajta nukleinsav alapú gyógyszer molekulát fogunk bevinni. Jövő héten Orbán Tamás kollégám rettentő hosszan és részletesen fog a kis RNS-ekről, az inhibitoros RNS-ekről és egyéb kis RNS-ekről beszélni egy nagyon alapos áttekintő előadásban, amelyik nem terápiás célú előadás lesz, de meg fogja említeni nyilván, hogy a inhibitoros RNS-t hogy lehet gyógyszermolekulaként használni. Azért tekintjük ezt is génterápiának, mert szélesebb értelemben ugye az is egy olyan nukleinsav, amely genetikai információt hordoz, antisense nek is szoktuk, mondjuk lehet ez antiszens oligó, lehet antiszens RNS, stb. És azt juttatjuk be. Nagy, a technikái és egyebek nagyon-nagyon hasonlítanak a klasszikus génbejuttatáshoz. Csak mondom, ő maga nem működik. Elvileg lehetséges az is, hogy egy mutációt ki lehet javítani. Én itt az elvileget aláhúznám. Ez egy-egy sejtben, állatkísérletben egyszer-egyszer már sikerült. Egyébként a génterápiának a története az óriási remények és az óriási remények utáni, mondjuk így, hogy kiózanodások, hullámzó periódusa. Ez egy irányított gén, egy irányított mutációnak egy génben való kijavítása, ez inkább ott az álom és a valóság mesdjéjén mozog. Van még egy képen róla, de az csak a hipotetikus mechanizmus mondaná el, amikor osztódás közben ez meg történhet. No, most ezután a nagyon rövid átnyargalásos bemutató után el szeretném azt mondani, hogy milyen két fő megvalósulási formája lehet a génterápiának. Az egyik, amire azt gondolná az ember, hogy az az egyszerűbb, persze kiderül, hogy nem, az az, hogy a páciensbe direkt módon bejuttatjuk mindig valamilyen vektor, vagy az esetek döntő többségében valamilyen trükkös vektorok segítségével, bejuttatjuk azt a terápiás gént, azt a terápiás genetikai anyagot, amit hát a kutatásaink alapján meg vagyunk győződve róla, hogy fönnálló lehetősége, hogy a betegséget korrigálni tudja. Itt óriási probléma az, hogy csak abba a szervbe jusson el, ahol annak meg kell nyilvánulnia, aztán, hogy ne csengjen le, ezermillió dolog van, ne legyen immunogén, az egy nagyon nagy probléma az egyik hordozónál. Úgyhogy ez a direkt, vagy úgynevezett in vivo géntranszfer, ez nehezebb, bár egyszerűbbnek látszik, mint az úgynevezett ex vivo géntranszfer. Az ex vivo géntranszfernél azt csináljuk, hogy a páciensnek a megfelelő sejtjeit ből gyűjtünk, és innentől kezdve lesz nekünk egy primér sejt populációnk, nem mondom, hogy kultúránk, és abba juttatjuk be a genetikai anyagot. Innentől kezdve nagyon hasonlít arra, mint amikor a laborban eukarióta sejtekkel dolgozunk. Hát ki kell válogatni persze a megfelelő célsejteket, és itt tovább nem annyira egyszerű, mint a már eleve transformált sejtekkel dolgozni, mint ahogy szoktunk hekkel, helával, ezzel, azzal, kimivel. De a lényege az, hogy hozzájutunk valahogy a páciensnek a sejtjeihez. Ezek általában őssejt, vagy valamilyen hemopoetikus sejtek, tehát valamilyen kevéssé differenciált sejtek még. Azokat azokból vagy válogatással, vagy transformációval, akár visszafelé indukáljuk a pluripotenciájukat, vagy elkezdjük differenciáltatni, sok mindent lehet akkor csinálni, és bejuttatjuk a genetikai anyagot. Ha ügyesek vagyunk, akkor itt még szelekciót is végzünk, és eljutunk egy olyan sejtpopulációhoz, amelyik a pácienstől származik, már benne van az a gén, ami hiányzott, elég sok van belőle, elég homogén, akkor ugye abban reménykedünk, hogy maga a sejt legalább nem lesz immunogén, ugye? És olyasmit végzünk, mint amikor csontfelő átültetést csinálnak, csak közben egy nagy genetikai manipulációt és szelekciót iktatunk be, és visszajuttatjuk. Na most természetesen ilyen ex vivo génterápiát lehet csinálni mondjuk a vérképző rendszer betegségeinél, leukémiáknál, hát ott szoktak csontvelő transplantációt eleve csinálni, csak nem biztos, hogy génterápiával, hanem az így például, ha véletlen valakinek van egy petélyű ikertestvére, akkor onnan szerzett csontvelővel az elég jól gyógyítható, ugye allogén csontvelő transplantációt. Ezen kívül elég jó eredményeket lehet kapni mondjuk a májban, különösen, hogyha itt egy ilyen hepatocita irányú differenciációt el lehet indítani, és különböző trükkökkel próbálkoznak ma az őssejtkutatás és a génterápia valahogyan nagyon-nagyon közeledik egymáshoz, és elképzelhető, hogy egy csomó más szervet is így meg fogunk tudni, hát mondjuk így, hogy támadni, vagy hozzáférhetővé válik az ilyen genetikai manipulációs terápiák számára. Tehát az ex vivo több lépésből áll, úgy tűnik, hy nehezebb megcsinálni, de sokkal hatásosabbá válhat. Nagy hátránya az, hogy nem minden szövet típus, nem minden szervünkbe lehet bejutatni a genetikailag módosított sejteket. A direkt bevitelnél viszont hát rettentő sok probléma, hogy pont oda jusson el, stb. No, akkor most egy picikét arról fogunk beszélni, hogy melyek azok a vektorok, melyek azok a DNS bejuttatási, most szépen már haladunk a sejtektől, meg a szövetektől, a molekulák felé, melyek azok a rendszerek, amelyeket általában génterápiánál használnak. Hát ezek közül kitüntetett szerepük van vírusoknak, talán nem nehéz belátni, hogy miért. Ugye a vírus az eleve fertőz, be tudja a saját genetikai anyagát juttatni a sejtjeinkbe, ennek mi általában nem nagyon örülünk. De ha egy vírust fölkészítünk arra, hogy ő ne okozom a vírus fertőzés betegséget, de a saját génjeink kívül, vagy mellett, vagy helyett, vigye be azt a gént is, amit mi a terápia szempontjából szeretnénk a betegsejtekbe bejuttatni, akkor elvileg a vírusok nagyon-nagyon jó eszközök, jó barátaink lehetnek. Az előadás nagyobbik része arról fog szólni, hogy ez hol így van, hol nincs így. Mit kellene érdekébe tenni? No, akkor először átfutunk azon a négy víruson, amit hát különböző gyakorisággal az elmúlt 6-8-10-20 évben használtak kutatók. Óriási cégek, óriási kutatási programok alapultak és alapulnak azon, hogy ezeket a génbejuttatási molekuláris biológiai módszereket, hordozókat, vektorokat biztonságossá tegyék. Ugyanis ide relatíve sok kritériumot, vagy inkább azt mondanám, hogy tulajdonságot felsoroltak, de ezek közül én azt gondolom, hogy a biztonság az, ahol a legnagyobbakat buknak ezek a technikák, illetve ahol a legtöbb kutatást kell manapság végezni. No, ha megnézzük, vannak retrovírus típusúak, ezek onkoretrovírusok, vannak adenovírus, adenoasszociált vírus, lentivírus, liposzóma az egy fizikai dolog, és ebbe a táblázatban néhány éve készült, még nem került be egy nagyon új, de én arról fogok magunknak beszélni, a transzpozon alapú génbevitel. No, hát azért az egyik dolog, hogy mekkora gént lehet bevinni, ez azt mondaná az ember, hogy 7-8 kilobázis az a határa mondjuk a retrovírusnak, ebbe ugye a legtöbb gén belefér, de mondjuk a Duchenne-féle muszkuláris disztrófiáról tetszettek hallani? Igen? Tanultak róla? Az ugye egy óriási nagy gén, tehát azok a beteg fiúk, akik ezzel a génhiánya vagy génhibával születnek, azoknak nem lehet az egész gént bevinni. Pedig az izomban nem olyan nagyon nehéz amúgy genetikai anyagot bejutatni az izomsejtekbe, de az nem megy, mert az olyan nagyon nagy. Tehát azért, hogy mekkorát bír el a vírus, az számít. Utána nagyon fontos, hogy integrálódik-e a kromoszómába, vagy nem. Amelyik integrálódik a kromoszómába, az jó, mert a sokáig meg ugye ott marad, akár örökre, de nagyon nagy bajokat tud okozni, ha véletlenül rossz helyre integrálódik. Fél előadás arról fog szólni, hogy mit csináljunk, hogy ne integrálódjon rossz helyre, vagy hogy jöttek arra rá, hogy ez néha úgy van. Adenovírusokkal sok nagyon-nagyon pozitív tulajdonságuk van, és nagyon-nagyon sokat dolgoztak. Ők nem épülnek be, ez a gyógyszergyáraknak jó, mert sokszor újra kell adni. A legnagyobb baj az adenovírussal az, hogy nagyon-nagyon erős gyulladásos reakciót vált ki, ami megjósolhatatlan. Nagyon függ a betegtől, az ő immunrendszerétől, szóval ezzel baj van. Adenoasszociált vírus, nem túl sokat fogok róla beszélni, nem olyan nagyon különbözik az adenovírustól, hosszabb ideig marad meg. A lentivírus az egy új sztár, úgyis lesz egy amelyikre az lesz ráírva, hogy egy új csillag a génterápia egér. Nagyon sok kellemes tulajdonsága van. Főleg ezek a kellemes tulajdonságok elsősorban ott mutatkoznak meg, hogy biztonságosabbnak tűnik az inszerciós mutagenezis szempontjából, és arra majd mutatok érdekes kísérleteket, hogy hogy jöttek rá, mint a másik nagyon-nagyon népszerű retrovírus. A liposzóm az viszonylag egyszerű, aki használ emlőssejt, transzfekciót, ilyen lipofektamin és ilyenekkel, az egyfajta dolog, azt a páciensnek is. Hát nem pont az, de olyasmit be lehet adni. Megmutatnék néhány képet, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez az, ami körül ma az egész génterápiás kutatás forog. Vagy mondjuk nagy részt forog, és a mi előadásunk is azon fog. No, én kigyűjtöttem egy pár statisztikát, ezek nem a legeslegfrissebbek, de hát 89-20 évet, több mint, igen, 20 évet átölelnek. 2009-ben gyűjtötték az adatokat, 2008-ig le van zárva. Hát ugye érdek, mint ahogy lehet azt tudni, most ezzel nem foglalkozzunk, hát 21-22 éve egy volt, aztán kettő, aztán 8, ez elég gyorsan fölment, és a 2000-es évek elején különböző okoknál fogva ez megtorpant. Nehéz lenne megmondani, hogy miért. Volt egy tragédia, amikor egy fiatalember egy adenovírus génterápiás kipróbálásba a hirtelen föllépő immunreakció miatt meghalt. Az valamikor a 90-es évek végén volt, ha jól emlékszem, és az rettenetes sokkot okozott az egész tudományterületen, az egész iparban, az egész egészségügyi, hogy mondjam, csak fejlesztésben. És van egy másik, amiről részletesen fogunk beszélni, az pedig az, hogy egy nagyon-nagyon híres, azt elemezni fogjuk, retrovirális gén bejutatásról kiderült, hogy leukémiát okozott. Meggyógyított a beteget, de leukémiát okozott. Egy pár más statisztikai adatot is felsorunk, nem olyan nagyon-nagyon meglepő, hogy a legtöbb génterápiás beavatkozás az USA-ban történt. Ahogy látták az előbb, azért összességében ez több ezer. Várjunk csak egy picit. Ez, ha ezt összeadjuk, ez nem is tudom, szóval az érzésem nekem, hogy ez vagy megközelíti az ezret, vagy több mint ezer, most én nem adtam össze. Opa. Hát több mint ezer, mert csak az USA-ban majdnem ezer történt, Angliában és így tovább, hát Magyarországon nincs rajta. Én tudomásom szerint Magyarországon még nem volt önálló génterápiás igazi beavatkozás, úgyhogy betegnek bejutottak. Nagyon sok állatkísérlet, nagyon sok vektorfejlesztés, mi is fejlesztünk vektorokat. No. Aztán nem tudom, tudják-e, hogy a gyógyszer, illetve hát ha ezt is ugyanazokkal a terminológiákkal írjuk le, mint egy klasszikus gyógyszerkipróbálás, annak a klinikai tesztelésben, vagy a klinikai kísérleti periódusban különböző fázisai vannak, egyes, kettes és így tovább. Az egyes fázisban egy-két betegen csak azt nézik meg, hogy nem toxikus emiatt, tűréshatár, tehát az egy ilyen biztonsági dolog. Egyébként egy olyanban halt meg, sajnos, az az adenovírusos tragédia egyes fázisban történt. Hát ugye a legtöbb csak az egyes fázisig jut el, mert ott kiderül, hogy valami baj van. És aztán a következő fázisokban, a hármas fázisban már rendesen, esetleg nagyobb betegcsoporton szétválogatva, nagyon pontos multicentrum ilyesminek kéne történnie. Azért nincsenek itt nagy számok, mert hármas fázisban majdnem csak tumorbetegeknél, tehát a legtöbbször a tumorbetegeknél voltak nagyobb számú beavatkozások. Ennek az az oka, hogy a egészségügyi hatóságok nagyon szigorúan ellenőrzik ezeknek a protokolljait, hogy mit akarnak csinálni, hogy lesz kontrollálva, stb. És a biztonság rettenetesen fontos, tehát ha bármiféle rizikót látnak, akkor nem engedélyezik a klinikai kipróbálást, kivéve, hogyha úgynevezett terminális állapotban lévő rákbetegeken próbálnak ki valamit, akkor egy picikét, vagy nem is picikét, lényegesen lejjebb engedik a szigorúsági küszöböt, tekintettel arra, hogy abba csak olyan betegek kerülhetnek be, akiknél már mindenfajta terápiát korábban kipróbáltak, és ott hát most nem tudom másképpen mondani, ezért hívják terminális állapotban lévőknek, hogy hát ha ez segít, illetve ha nem segített, akkor maradnak abban a rettenetesen, hát szomorú vagy kilátástalan helyzetben, amiben amúgy is vannak. No, tehát még tovább megyünk, mert egy picit érdemes azon, azt megnézni, hogy az adenovírus és a retrovírus eléggé közel azonos frekvenciával talált ezekben a próbálkozásokban gazdára. Én nem nagyon fogok beszélni, egy picit fogok beszélni erről a plazmid bejutatásnál. Nagyon-nagyon érdekes, hogy izomba direkt injektálva plazmid DNS-sel el lehet érni dolgokat. Majd én egy állatkísérletet fogok megmutatni, ahol máshogy. De simán csak egy expressziós plazmidot juttattak be, és tetszik látni, itt lipofekciónak nevezik. Itt van egy másik vírus, amiről nem beszéltünk, és itt van ez a liposzómás, lipofektaminra emlékeztető bejutatás, és mindenféle egyéb. No, hát a legnagyobb rész, ez a nagy sárga, majdnem kétharmad, az rákbetegségeknél történt, abból azokból kifolyólag, amit én elmondtam. Nagyon súlyos betegségről van szó. Nagyon-nagyon sok olyan változat van, amire nincsen klasszikus terápia, se sugár, se operációs beavatkozás, se sebészi beavatkozás, sem pedig klasszikus gyógyszer, és ilyen esetben mindenféle dolgot kicsit könnyebben meg lehet próbálni, és meg is kell, hát ha valami bejön, ezerféle óriási ötlet volt már génterápiában. Mi itt erről fogunk beszélni, ezekről a monogenikus mendeli betegségekről, amik nem képeznek a nagyon-nagyon nagy osztályt, de itt minden egyes eleme a génterápiának nagyon-nagyon jól tárgyalható. Talán ezen nem megyünk végig, jó? Ez nem annyira érdekes. Egy-egy képet felvetítenék arról, hogy melyik génbevitelnek mi az elvi alapja. A legegyszerűbb ez a liposzóma, pláne hogyha használnak a laborba ilyen lipofektamin-szerűségeket. Ebben lehet anionos és kationos. Az anionos liposzómák azok bezárják a bevivendő DNS-t, a kationosok a felszínükön megkötik, és arról van szó, hogy a sejtmembrán, amelyik nem engedné át, ugye akár RNS-ről, akár DNS-ről beszélünk, hát itt inkább DNS-ről, az nem engedi át csak úgy a DNS-t, ha nincs becsomagolva, viszont a liposzóma összeolvad a sejtmembránnal, és szépen bejut a sejt belsejébe ez a genetikai anyag, amelyik vagy ott megnyilvánul, vagy be kell jutni a magba, attól függ, hogy milyen fajta, de talán ez a legegyszerűbb génbejutatás, ez egy fizikai rendszer. Én sokat fogok beszélni magunknak a retrovírusról, mert hosszú ideig ez volt a legeredményesebbnek látszó, vagy egyik legeredményesebbnek látszó eszköz, és azért én azt a címet adtam, hogy legyen barátunk a retrovírus, mert a kb. 10-15 évvel ezelőtt, amikor kialakult egy érdekes trükk, amit el fogok majd mesélni magunknak, úgy tűnt, hogy a retrovírus nagyon-nagyon, amilyen veszélyes a vad retrovírus, a megszelídített retrovírus az annyira szenzációsnak és ártalmatlannak látszott. Kiderült, hogy persze, hogy nem az. Na most nem tudom, mennyit tanultak más stúdiumaikban retrovírusokról. Itt nagyon-nagyon röviden elmondanám, ugye, hogy ennek a genetikai anyaga az RNS, tehát ezek RNS vírusok, ez biztos tetszenek tudni. Vannak terminális ripítjei, amelyek arra szolgálnak, hogy inszertálódni tudjanak a kromoszómába, tehát ezek inszertálódni tudnak. Van maga a genetikai kódoló régiója, ami hangsúlyozom megint RNS, amelyikben alapvetően három gén van, van egy GAG, egy POL és egy ENV nevű gén, és eléggé fontos, hogy van egy olyan szekvencia motívum, amit packaging szignálnak hívnak, ide kötődik majd az a kód protein, tehát ami beburkolja a vírust, és így kezdődik meg a vírus RNS-nek a beburkolása, ez egy nagyon fontos elem. És hát az történik, hogyha megfertőz egy sejtet, akkor fölöltöztetődik a vírus az első sejtből, ahol ő most letermelődött, ez már egy fertőzött sejt, most csak sima vírusfertőzésről beszélünk, kijut, vannak a sejt felszínén, ezen a kapszulán különböző vagy egy fehérjei, megtalál magának mindig egy receptort, amelyiken be tud jutni a megtámadott sejtbe, a megtámadott sejtbe aztán reverse transzkripcióval, mert ez a POL nevű genetikai egység, ez egy reverse transzkriptázt is kódol, vagy reverse transzkriptáz aktivitású enzimet kódol, ő magát átírja először egyszálú DNS-re, aztán a sejtnek a masinériájából kétszálú DNS csinál, az bejut a magba, és ott integrálódik. Erről majd lesz még több képünk. Most azt szeretném megmutatni, hogy ez a három alapvetően nagy genetikai elem, ez mindegyik többet tud, mint csak egy enzimaktivitás, vagy egy funkció. Ez a GAGA retrovírus kórt alakítja ki. A POL-ban van egy reverse transzkriptáz, egy RNAS-H nevű aktivitás, és egy integráz, amivel a kromoszómába integrálódik. Az ENF pedig különböző burokfehérjéket kódol, amelyekkel majd a lipidhez fog kötődni. És ez határozza meg, hogy a vírus kívülről hogy nézzen ki. A lentivírus, az is egy RNS vírus. A lentivírus az a lassú vírusok, azért hívják lentivírusnak. A lentivírusok tipikus, legtipikusabb, vagy amivel mi leggyakrabban tanulunk, az a HIV-nek a vírusa. Az egy tipikus lentivírus. Azért lassú, mert fertőzés után hosszú idő múlva fogja megbetegíteni az embert. A lentivírus amúgy messziről nagyon-nagyon hasonlít a többi retrovírusra. Nagy különbség az, hogy még a korábban bemutatott onkoretrovírusok, vagy klasszikus retrovírusok, azok csak osztódó sejteket tudnak megtámadni, vagy fertőzni, mert osztódás során épülnek be a kromoszómába. A lentivírusoknak erre nincsen szükségük, nyugvó sejteket is pici kivétellel meg tudnak fertőzni. Fogunk mind a kettőről picit ennél részletesebben tanulni. Ez egy nagyon szép kép, de ez is RNS vírus. Nyilván, ha egy virológusnak azt mondanám, hogy ezek hasonlítanak, egymásra szívbajt kapna és hívhatnánk a mentőt, de nekünk így abból a távolságból, főleg egyelőre azt kell megjegyezni, hogy a onkoretrovírusok csak osztódó sejteket fertőznek, tehát csak osztódó sejtekbe fogják bejutatni azt a gént, amit mi szeretnénk, a lentivírusok pedig nyugvóba is, meg osztóba is, osztódóba is. Ez egy óriási különbség. No, mondtam, hogy van még egy pillanatnyilag legújabb irány, ez a transzpozonoknak a génterápiás iránya. Ez nem volt felsorolva az én korábbi táblázatomban. A transzpozonok olyan genetikai elemek, amelyek gerincesekben nincsenek meg abban a formában, hogy működőképesek legyenek, hál' Istennek. Kukoricában viszont, amelyik egy másik eukarióta, abban ugye az a nagyon híres felfedezés, amiről mindjárt tanultak, az ugráló gének, és annak a zseniális magányos tudósnak, a Barbara McClintocknak a felfedezése, az kiderült, hogy ottan transzpozonok működnek. Mert a növényvilágban, meg egy csomó más osztályában a élő világnak működnek transzpozonok. Transzpozonok úgy működnek, hogy azok egyszerű DNS elemek, amelyekben szintén ilyen a két szélen ilyen inverted repeatek vannak, ezek biztosítják, hogy fölismerjen a target DNS-ben bizonyos szekvencia motivumokat, amelyek nem túlságosan szigorúak, és oda be tudjon épülni. Vannak benne különböző szekvenciális elemek, és kell hozzá még egy enzim, amit úgy hívunk, hogy transzpozáz. Tehát megvan ez, ami képes ugrani, és megvan ez, ami ugratja. Most hál' Istennek mi bennünk, a mi genomunk tele van olyan nyomokkal, hogy föl lehet ismerni, hogy ez ilyen transzpozon volt valamikor, de már bennünk nincsen működő transzpozáz, meg a sok mutáció miatt ezek az elemek is eltűntek, tehát a mi genomunkban nem tud ugrani ez az elem. De a halakban még tud. És két nagyon-nagyon jó magyar kutató, világhírű kutatók ma már, jó néhány éve, úgy hívják őket, hogy Izsvák Zsuzsa és Ivics Zoltán, körülbelül 20 évvel ezelőtt, vagy 18 évvel ezelőtt zebrahalon dolgoztak, az egy nagyon jó genetikai modell, és próbáltak ilyen mobilis genetikai elemeket keresni a zebrahalba, találtak egy csomót, de meglátták, hogy ott nincs zebrahalis gerinces, nincsen működő transzpozon, de olyan transzpozonok voltak, amelyek most, hagyd mondjam így, még nem nagyon régen működtek. Nagyon leegyszerűsítem. És ők egy zseniálisan egyszerű, de sziszifuszi munkával rekonstruáltak először bioinformatikai úton, aztán a kémcsőben olyan transzpozont és olyan transzpozászt, amelyik képes működni gerincesekben is. Na most Isten őriz, hogy ez bennünk legyen, de a kémcsőben, vagy a petri csészében, vagy a kísérleti állatokban, ez, vagy a kísérleti rendszerekben ez működik. Tehát, ha mi ide betesszük a mi génünket, becsapjuk a transzpozont, nem a te génjeidet fogod itt, vagy nem a te genetikai elemeidet fogod hurcolászni, hanem a mi génjeinket, és mellé teszünk egy transzpozást, akkor ő be tudja építeni ezt a kromoszómába, mert nagyon nagy eséllyel fog találni ilyen nagyon egyszerű kis TA-szerű szekvencia motivumokat egymástól pár ezer bázisnyira. Ezt ők fedezték föl, óriási jelentőségű, hogy úgy is hívják ezt, hogy Csipke Rózsika, Sleeping Beauty, úgy fogok rá hivatkozni, mert hogy fölébresztették Csipke Rózsikát az évszázados, százmilliós álmából, és egy csomó mindenre, kutatásra, genetikai térképezésre, génkiütésre, library készítésére, és a legnagyobb szó, hogy génterápiára lehet használni. Óriási fejlesztések, szabadalmak, mit tudom én, micsodák vannak. Ők Berlinben dolgoznak, itt van Ivics Izsvák, ez egy 2004-es cikk, de ők a 90-es évek derekán fedezték ezt föl, és hát azóta óriási fejlődésben van ez a dolog. Tehát amikor összeáll egy ilyen rendszer, akkor itt vannak az inverted repeatek, itt van a mi kedvenc génünk, és itt van egy transzpozász, ami elé beteszünk egy promótert. Általában ezt a CMV promótert szokták, mert az mindenhol elég jól működik, de ezt meg lehet csinálni szövegspecifikusan, sejtspecifikusan, stb. Óriási trükkökre van lehetőség. No, akkor most tartsunk egy kis szünetet, mert nagyjából eznél a 40 perces határnál járunk, aminél többet attól félek, hogy nem akarnak majd föltölteni, ugye? Akkor most tartanánk egy 3 perc szünetet, és mostantól kezdve én kirándulni fogunk egy olyan betegséghez, amit retrovírussal próbáltak, nagyon súlyos betegség, retrovírussal próbáltak meggyógyítani, aztán kiderült, hogy ott milyen bajok vannak, és aztán más trükkökkel próbálják.